Krisztus feltámadt valóban, feltámadt. Szól a húsvéti örömüzenetünk. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a mai műsoromban tovább mennék a húsvét elmélkedésemben. Múlt adásomban arról elmélkedtem, hogy Krisztus bennünk, mennyivel másabb, amikor a feltámadott örömhírével járjuk az életünk útját, amikor a veszteségeinkben, fájdalmainkban, vagy győzelmeinkben is Isten tudjuk hirdetni. Egy tanúságtevő focista életét is hoztam, aki tanúságot tett arról, hogy minden győzelmét Istennek tulajdonítja, és minden gól után a kezét felemeli az ég felé, hogy hálát adjon a jó Istennek. Korábban a gólját mindig egy örömszaltóval jutalmazta, vagyis a közösséget ezzel örvendeztette meg, hogy egy dupla szaltót hajtott végre, előre is hátra. És kedves testvérek, ez a szaltó elmaradt egy idő után a gól utáni üzenetekből, és meg is kérdezték, hogy mi történt, és azt mondta, semmi más, csak már az erőm fogyott, tehát valamikor több erőm volt, és volt erőm, dinamikám erre is, de most már nincs arra, hogy a szaltót végrehajtsam, öregedek, mondta a fiatal focista. Igen, kedves testvérek, ez a keresztény életünkben is látszik. Amikor megöregedünk, akkor a látványos dolgok eltűnnek az életünkből. Maradnak az egyszerű, letisztult dolgok, például a szentmise, a mindennapi imádságaink elmondása, de ettől még ugyanolyan értékes az a gól, amit lövünk, Istent dicsérhetjük vele. Kezünket mi is felemelhetjük az ég felé, Isteni a dicsőség. Általában a focisták édesapját is megkérdik, hogy hát hogyan nevelte a gyermeket. Ennek a focistának az édesapja elmesélte, hogy kicsi gyermekkorában a fiát arra kényszerítette, hogy bal lábbal is rúgjon gólokat, vagyis mind a két lábát tanulja meg használni. És ez lett később a gyermekének a sikere, hogy mind a két lábát egyenlőképpen és ügyességgel tudja használni a futballban a gólszerzésekhez, és ezért is nagy hála a szülőnek, aki a gyermekének átadja azt, amit tud, és a gyermekéből a legjobbat hozza ki. A régiek elvitték a gyermekeiket a templomba, a szentmisére, és láttam egy műsoradásban, ahogy a Kalota Szent Királyon egy fiatal házaspár elmeséli a történetét, szintén tanúságot tesznek, és elmesélik, hogy ünnepnapra mindig felveszik az ünneplő ruhát, az egy nagyon díszes kalotaszegi öltözet, és a híveknek a többsége ezt mindig felveszi a vasárnapra, nem úgy, mint mi, hogy csak lakodalmakra vagy különleges alkalmakra, hanem ők így mennek a templomba. Mindegyikük kezében ott a zsoltáros könyv, az énekes könyv, az imakönyv, azon is egy szép ilyen hímzett kötés van, tehát hímzett borító, és mind így mennek a templomba a hívek. Nagyon szép varázsa van. Megtartó ereje van annak, amikor Isten dicsőségére teszünk valamit. Időt szakítunk a jó Istenre, és megtiszteljük a jó Istent az életünk legszebb dolgaival, így a népies öltözetünkkel is. Milyen szomorúan konstatáljuk, hogy kihíztunk, kinőttünk egy-egy ruhából, ami számunkra igen kedves. Kedves testvérek, olyan nehezen áldozunk arra, hogy igenis a embereknek azért többletet mutassunk, hogy merjünk egy kicsit a magyarságunkért élni, tenni, vagy a hitünkben is többletet mutatni. Általában onnan nőnek ki a papi hivatások, ahol nagyon mély Isten tisztelet, Isten szeretet van a családokban. Ilyen például a sok gyerekes családos, ahol tényleg a jó Istenre számítanak, és minden nap hálát adnak a jó Istennek, vagy ilyen lehet egy vallásos nagymamának a hatása, ahogyan az unokára tudhatni. Mert a szülő az tele van kötelességtudással és aggódással, öltöz fel, vetköz le. A nagymama az, aki tud igazán érdek nélkül szeretni, és határtalanul szeretni, és ezért a nagymamának nagy hatása van az unokára. És egyik édesanyja boldogan meséli, hogy az én gyermekem nagyon jó kapcsolatot ápol a nagymamával, ugyanolyan jót, mint én ápoltam az én nagymamámmal, és ezért örömmel veszem, mert tudom, hogy nagyon sok jót tanulhat a nagymamától. Kedves testvérek, gyakran időzöm én idősebb papok körül. Egy letisztult élet után hallani az életbölcsességeiket, vagy a hozzáállásukat, a szerénységüket, vagy a helytállásukat, az nagyon nagy prédikáció számomra. Ők a húsvéti fénynek a visszaragyogása. Annyi küzdelem, szenvedés, meg nem értés, támadás után is ők az örömnek a hirdetői, ők a szeretetnek a tanúságtevői. És nagy dolog ezért, és nagyon ajánlom a kedves híveknek is, hogy az ilyen letisztult életek, vagy a idézőjeles leáldozott életek margójára merjünk egy kicsit odafigyelni. Ezek az emberek már nem sokat tesznek, de szívből és meggyőződéssel teszik ezeket a dolgokat. Az életük egy prédikáció. Ezért a hívek is nagy-nagy szeretettel övezik a papjukat. Annak az elesett lépéseit, vagy botladozásait olyan szeretettel kísérik, vigyáznak rájuk. Egyik szentmisén egy paptestvért megkért egy másik paptestvért, hogy kísérné fel őt a lépcsőkön, a székekig, és a paptestvér azt is megígérte, hogy le is kísérlek, atya, majd a végén. Hát ez a paptestvér vagy 30 pappal tovább ült, mondom, na ez el fogja felejteni a papbácsit, de nem. Amikor a püspök atya térdet hajtott, a paptestvér rögtön a többi pap elé került, és az öreg papot karon fogta és lekísérte. Olyan szép továbbélés ez a húsvét örömnek, hogy számíthatunk egymásra, hogy a másikért, a másik javára éljük az életünket. És ez az odafigyelés, ez az együttérzés teszi igazán életképessé a közösségeinket. A többi az csak önzést generál, az önmagunk megvalósítása, minél több kell, minél jobban, és egy idő után bennfentes lesz az életünk. Ezért szeretem például az induló cégeseket, hogy nagyon sok engedményt adnak, hogy megnyerjenek egy-egy klienst. Igazán nem a haszonért dolgoznak, hanem azért, hogy bizonyítsanak, hogy rátermettek a munkára. És ez az igazi átütő ereje lenne az életünknek, hogy ne felejtsük el, hogy kik voltunk. Hogy rászorulunk mindig az embertársunk jóságára, figyelmére, kitüntetésére. Hogy ne elbizakodottakká legyünk, ne lekezeljük a másikat, hát lesz majd más munkám, én nem ragaszkodok a munkához, és főleg nem a másik embernek a felemeléséhez. Hány özvegyasszony ezért kesereg, mert nincs, aki az életét jobbítsa, nem számíthat senkire. Kedves testvérek, ne felejtsük el, hogy mi is Isten kegyelméből vagyunk, akik vagyunk. Mint az a focista, mi is mutassunk az ég felé a kezünkkel, integessünk a jó Istennek, köszönöm Istenem, itt vagyok Istenem, látsz Istenem, légy velem Istenem. Kedves testvérek, milyen más annak a gyermeknek, és milyen gazdag annak a gyermeknek az élet, aki így nő fel, hogy a szülei ebben az Istenben való örvendezésben, hálaadásban élnek. Akik megtanulnak meg dolgozni azért, amiük van, azért a tejért, azért a gabonáért, azért a szeretetért, ami az emberek által rájuk sugárzik. Nagyon szeretem a kis nemecsek történetét a Pál utcai fiúkból, hogy mekkora tiszteletet vív ki ez a gyermek az őszinteségével, hogy amíg a gazdag és elismert fiúk is tisztelettel adóznak emellett a hős mellett, mert ezek a hőseink, akik a szeretetnek az ösvényén, az útján járnak. Krisztusban szeretett kedves testvérek, hős, Krisztus a hős, kiáltjuk, amikor feltámadott Jézust énekeljük. Valamelyik ifjúság énekünkből idézem most ezt a hős szót. hogy ez hősi halált halt, és hősként támad fel, és hősként ünnepelik. Elfelejtettük ünnepelni Jézust. Egy hívem, amikor 2 héttel húsvét után ráköszöntem, Krisztus feltámadt, azt mondja, papácsi, a húsvét már rég lejárt. Mondom magának, látom, hogy lejárt, de nekem még tart. Nekem 7 hétig tart, és még azután, pünkösd után is, minden szentmisében hirdetem, hogy Jézus feltámadt. Meglepetten nézett a hív, és azt mondja, igaza van, papbácsi. És amikor elköszöntem tőle, hogy Krisztus feltámadt, akkor már ő is mondta, hogy valóban feltámadt. Nem mindegy, kedves testvérek, hogy milyen hitet hirdetünk. Az ilyen szirupos, szektás Jézus hirdetések, hogy Jézus szeret, Jézus veled van, halleluja, adok is jók, de igazából a szenvedésben, vagy az elhagyottságban is hirdetni Jézust, az az igazi. Mindig meghatódok, amikor egykori szórványban élő paptestvérek, akik most jobb állapotban vannak, olyan nagy figyelemmel, kitüntetéssel bánnak velem, érdemem nélkül. Mert ők átmentek a szenvedés útján, és megélik a húsvéti hitet, és annak az örvendező lelkületét, hogy a másiknak is Jézust adják. Valamelyik évben szentképet rendeltem egy plébánia által. Egy lejembe se került a szentkép, lehúzós matricák az ajtókra, az a plébános fizette. Az, aki a szorványt megjárta, a nehézségeket, a küzdéseket. Ő így akart hálát adni a jó Istennek. És bennem is egy nagy lelkét adott, hogy én is továbbadjam ezt a jót. Egyik filmben volt, hogy jót cselekedett valaki, és kérdezték, hát mivel tartozunk, s azt mondja, semmivel, ez egy játék, amit én élek, hogy 3 emberrel jót teszek, és a feladat az, hogy te is tegyél 3 emberrel jót. És egy idő után, amikor 3-assával ez a jótevés eloszlik, hogy minden ember 3 emberrel jót tesz, akkor ez a jóság behálózza a világot. És ez elindított Amerikában például egy ilyen lendületet, hogy akkor hát miért ne tegyek én is 3 jót tudok tenni valakivel a mai napon. És ha meg akarja köszönni, akkor mondjam azt, hogy ő is tegyen 3 emberre jót. A legnagyobb dilemmája a mai kereszténynek, hát de hát kivel, papbácsi, kint tudjak segíteni. Hogy azt várnánk, hogy valaki adjon tanácsot. Ha tanácsot adok, jaj, én azon nem. Jaj, hát az ilyen... olyan bűnös, nem tudom, most nem akarunk kimondani, hogy milyen bűnöket mondunk egymásra, ilyen gazember, meg olyan, hogyha női alak, akkor mit tudom mi, de ezek a megbélyegzések, ezek már ott vannak, hogy megmérgezik a vizeinket. Adj tovább a szeretetet. Karácsonykor milyen szépen énekeljük Csondorkatá, hogy szeretet, add tovább, ünnep. De hát, ha nem adjuk tovább, ha megtartjuk magunknak, akkor egy idő után felgyűl, és ez a gyűlölethez vezet, ugye? Benne van a magyar szóba, gyűl, ami gyűl, az megöl, megölet, gyűlölet. Ha felgyűlnek a vagyonom, a házam, a földem, a kocsijaim, megöl, a ruháim, annyi ruhánk van, inkább veszünk 4 szekrényt, eltároljuk, mint hogy odaadjuk egy szegénynek. Jaj, hát ezt megvettem, jaj, hát ez még jó reál, jaj, hát ez még jó lesz az unokáimnak. Gyűjtünk, és ez ránk fog romlani. Meg fog romlani ez, kedves testvérek. Egy idős papbarátom, 84 éves papbarátom mondta, éppen mentünk az osztálytársának a temetésére, és ő mondta, hogy hát kérdeztem, hogy vagyunk, és azt mondja, hát lassan romlunk. Romlunk lassan. Az testi egészségre gondolta, de lelki életünkben is ez van, hogy romlunk. Hogy vagyunk? Hát romlunk. És az a papa, akinek a temetésére mentünk, az, hogyha megkérdezik, hogy van, akkor mindig azt mondja, jó, köszönöm, jó, meglehetősen. Hát Istennek legyen hála. Hogy milyen megmarad az, amikor valaki tud örvendezni, amikor tud öröm üzenetet adni. Hogy el szeretjük rontani egymásnak az örömét. Jaj, hát ha én szomorú vagyok, akkor a másik mit kacarászik ott mellettem? Hát hogy nem láss, hogy én gyászolok, vagy nekem most rossz kedvem van. A mosoly az a legszebb öltözet, amit magunkra vehetünk, így a húsvétban is. Én mindig azon gondolkodok, mikor egy ember testvéremmel szembe megyek, hogy most neki mit tudnék adni. És sokszor csak egy mosoly, egy tekintet, egy bátorítás az, amit adhatok. Egy kézfogás, egy válveregetés. Olyan érdekes, amikor kicsi gyermekekkel találkozok, vagy itt vannak a templomban, hogy gondolkozok, hogy mit adjak nekik, most se cukorka nincs nálam, se csokoládé, mit tudok adni nekik, hogy érezzék, hogy Isten szereti őket. Mai modern társadalomban annyi tiltás, hogy jaj, nehogy megsimogasd a fejét, jaj, nehogy mit tudom, megveregesd a vállat, azzal ne érjél a gyermeket. Ha hogy lehet szeretni egy gyermeket, ha nem érünk hozzá? A húsvétban egy juhász barátomtól kértem két kicsi bárányt, hogy a gyerekek tudják simogatni. Hát nem értek el a bárányok odáig, szegények elpusztultak, de 3-4-5 napon keresztül én etettem őket, és közben simogattam őket. Belenéztem a szemükbe, nagyon nehezen ettek, beteges bárányok voltak, de hát a juhász is úgy adta oda, hogy ha béválik, béválik kabács is, ha nem kapsz másikot helyettük. De valóban, hogy mennyire fontos a gyakorlat. Eleinte kérdezték a hívek, hogy esznek a bárányok, babácsi, mondom, elég gyengé, hát mit ad nekik tejet, hát felmelegítél, jaj, mondom, én hidegen adtam úgy, ahogy volt. Hát fel kell kicsit melegíteni, babácsi. Másnap aztán, két nap múlva, ugye felmelegítettem, már azt tették a bárányok, de már olyan óvatosan ették, mert volt már rossz tapasztalatuk az etetésemmel, de utána olyan szép szeretetben tudtam etetni, simogatni őket. Mondom, hogy beteges bárányok voltak, és nem sokáig éltek, lehet az én gyenge gondozásom miatt is, de tanuló leckének nagyon jó volt. És éppen ezért hálás vagyok a Jóistennek, hogy megengedte ezt is. Este 10 órakor is én öltöztem munkaruhába, vagy az ünnepi szentmiséim után is, hogy tudjam megetetni őket. És akkor a híveim úgy nézték, hogy pap munkaruhába van ünnepnap, hát a salapéta. Mondom, a papnak is van dolga, el kell végezni, az állat nem tudja, hogy ünnep van, és akkor ők is kacagták. Vagy megtanultam én is ezt, hogy hány pap mérgelődik, hogy na, ez a gazda nem jött, mit tudom, a templomba. Hát igen, lehet, hogy annak a gazdának éppen csőtörése van, ott kell helytálljon most a gazdaságba. Na, nem lehet tudni. De hogy mennyi élettapasztalatot nyerhetnénk, hogyha kimernénk próbálni dolgokat. És éppen ezért, kedves testvérek, a húsvéti élettapasztalat is ilyen, hogy nagyon sokszor kell örvendeznünk ahhoz, hogy megértsük, megtapasztaljuk azt, hogy igen, na ez a húsvét. Mai gondolataimban Csőgle Jánosnak a prédikációs könyvéből, ige hirdetésünk a szentmisében hoztam el egy gondolatot a húsvét hétfőiből, hogy hát milyen is a húsvéti hitünk, milyen a feltámadás öröme. Azt írja a címnek, hogy félelem is, öröm is a krisztusi élet. Jézus nőknek jelent meg először a feltámadása után, mert ők mentek ki a sírjához. A férfi elsősorban gondolatokhoz, elvekhez, eszmékhez ragaszkodik, a nő sokkal inkább személyekhez. Az apostolok átmeneti hitetlenkedésükben úgy látták, az Úrral együtt meghalt az eszme is. Nem maradt számukra más, csak a csüggedés. A nők a valakit szerették Jézusban, mennyei ragaszkodással. A személyt holtan is lehet szeretni, ezért keresték őt fel a sírban is. A kereszténység eszme is, de elsősorban ragaszkodás egy személyhez, Jézushoz, aki bennünk él. Jobban bennünk, mint a szerelmes a szerelme szívében, mint magzat az anyában. Talán ezért vallásosabbak a nők, jobban értik a valakihez való vonzódást. Csak parancsokat tartani, csak vallási igazságokra egy életet feltenni, önmagában, bár ez is szükséges és elengedhetetlen, még nem a valódi keresztény élet. A keresztény egy Jézussal, együtt él vele. Jézus benne, ő Jézusban. Az asszonyok félelemmel, de még nagyobb örömmel teltek el. Féltek, mert ösztönösen megérezték, most jön az igazán neheze. Jézus már földéletében is sok komplikációt jelentett tanítványai számára. A feltámadás nem elsöpörte, inkább növelte a nehézségeket. Eddig csak utána kellett menniük és hallgatniuk kellett őt, ezentúl engedniük kell, hogy bennük éljen, bennük menjen keresztútra, és bennük halljon meg napról napra a bűnnek, az önzésnek, a piszkos kis vágyaknak, a kényelem szeretetnek, a kapzsiságnak, a gyűlölködésnek, a langyos magatartásnak. Bizony, nekünk is félelmetes elkötelezettség kereszténynek lenni. Sok mindenről le kell mondanunk, amit ösztöneink kívánnak. Gyakran kell másképp viselkednünk, mint ahogyan jól esnék. Életmódunk előtt másokétól. Sok olyan felelősséget kell elvállalnunk, amelyek elől megszöknénk. Mindezt azért, mert megköveteli a bennünk élő Krisztus. Ugyanakkor, ha vállaljuk egész életvezetésünkkel a feltámadottat, bennünk is, mint a húsvét asszonyaiban, nagyobb lesz a félelemnél az öröm. Eltölt a Szentlélek békéje. Akinek egy kicsit sem félelmetes a krisztusi életmód, az egyszerűen nem tudja, mit jelent kereszténynek lenni. Akinek viszont egy kicsit sem öröm a kereszt, az még ha vallásos is, nem él valóban keresztény életet. Krisztusban szeretett kedves testvérek, eddig tartott Csőgl Jánosnak a gondolata, de szeretném kihangsúlyozni belőle mindazt a magatartást, ami talán visszatetsz egy keresztény ember életében. Az önzés, a piszkos anyagiak, a piszkos kis vágyak, a kényelem szeretet, a kapzsiság, a gyűlölködés, a langyos magatartás. Erre szoktuk mondani, hogy hát, embertelen. Embertelen világunk van, ahol meghalt a szeretet. A langyos magatartás. Mennyire vágyunk, hogy a főnökeink elismerjenek minden szinten, akár a papa, hogy a püspöke szeretettel forduljon felé, vagy a munkás, hogy az megbízója, az alkalmazottja megbízzon benne, és hogy gyakran kommunikáljon, gyakran egyeztessen. Megtanítottak engem például az építkezések arra, hogy jelen legyek az építkezésben. Ne csak kiadjam a munkát és számon kérjem, hanem ott legyek. Akár egy tojásháló leterítésénél is, hogy az a falnak jó legyen, szellőzni tudjon. Ne csak az anyagot tegyük bele az építőanyagba, az építkezésbe. Egyik papbarátom mesélte el, hogy a munkása a tojáshálót fordítva tette le a földre. Hát az mindegy. Hát a munkásnak mindegy, de a fal szempontjából nem mindegy, hogy tudjon szellőzni a fal, a buborékokat belül a falnál tegye, ne pedig a földet vesse a buborékokba. Kedves testvérek, mennyire fontos az, hogy helyesen éljük meg a keresztény életet. Nem úgy, ahogy akarjuk, hát úgy is mindegy. Elmentem a templomba, s hazamentem. Nem úgy, ahogy Jézus akarja, hogy tiszta szívű legyek, hogy járuljak az oltárasztalához, hogy a bűnbánatban kiengesztelődjek Istennel, és a szentmisében az emberekkel. Mennyit imádkozzuk a közgyónásban, hogy imádkozzatok érettem bűnösért, vagy az Üdvözlégy Máriában, hogy imádkozz érettünk bűnösökért. Mennyire fontos az, hogy az ember testvérünk visszajelezze, hogy helyesen élünk, emberségesek vagyunk. Akár egy megbocsátás kapcsán, vagy akár egy segítés kapcsán. És ezeket akadályozzák meg a kényelem szeretet, a kapzsiság, vagy a gyűlölködés, a langyos magatartás. Sajnos, hogy ezeket mostanában nem gyónják az emberek, hogy langyos magatartás, hogy nem imádkoztam, hogy templomba nem jártam. Ezek nem bűnök, hogy cigarettáztam, hogy többet ittam, két pohárral ittam, nem volt elég az egy. Jaj, hát ez az egyik az egészség, és a koldusnak sem egyet töltenek. Annyi magyarázatunk van. Önmagunk felé szeretünk jól élni, mások felé azonban fenntartásokkal. Jaj, hát mindenki annyit segít, mint én. Az egyháznak akkor mindenki felemelheti a kezét, csak akkor az egyház nem ott volna. De hát nem a mindenkit kell néznem, hanem én magamat. Én mit tudok tenni? A közösségemért. Családomért. Mi az, amiben tudok a javára lenni az ember testvéreimnek? Minden irigység ellenére ezek hozzák a legszebb gyümölcsöket. Engem az építkezés mindig közelebb vitt a hívekhez. Vagy egy szerzalmat kellett kérjek, vagy egy segítséget. A legutóbb egyik hívem a vasárnapi szentmisén, szentmise után lehúzta az autójának az ablaküveg, és azt mondja, a bácsi, a héten mikor kell jöjjek segíteni? A múlt héten hívtam, nemet mondott, de alig várja, hogy kijavítsa igenre. Hát én ezt kívánom a kedves híveknek, hogy a nemjeinket javítsuk ki igenre. Ez a hűségnek a megnyilatkozása. Ez a szeretetnek a továbbélése, hogy a nemjeinket igenre változtatni. Igent mondok. Egy Mária Légiós ima órán voltam. Körben a titkos persejezés után mindenki felállt, és a szertartások szerint igent mondtak a szűzanyának. Én, Péter, igent mondok neked, szűzanyám. Hát elért a sor hozzá még, de gondoltam, hogy hát menjenek tovább, hát én nem vagyok légiós. De a sor megállt. Várták a papnak a kiállását. És akkor felálltam én is, és azt mondtam, hogy én, Ferenc, igent mondok neked, szűzanyám. Leültem, és folytatódott a sor tovább, és arra jöttem rá, hogy milyen jó volt kimondani ezt az igent. Még ha kényszerűségből is kellett felálljak, jaj, hát evés előtt imádság, mondjam el az evés előtt imád, de utána mire jövünk, hogy milyen jó volt ezt most elmondani. Milyen jó volt most vasárnap elmenni szentmisére, milyen jó volt most megbocsátani az ember testvéremnek. Hát azt kívánom, hogy sok ilyen milyen jó legyen az életünkben. Áldott húsvéti, örömteli időszakot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Amen.